színpadon, és hárfa, fuvola, énekes, zongora, citera, harmonika, minden forog körülöttem, mert pontosan azt nézzük meg ezen a koncerten, hogy nyilvánvalóan nem tudjuk, hogy mi lett volna, hogyha Bach ismerte volna a tubát. Bárcsak ismerte volna, de ezt nem tudhatjuk, hogy mi lett volna. De megpróbáljuk a saját gondolatainkkal belehelyezni ebbe a kontextusba, és lesz, amikor szólót fogok játszani, zongora kísérettel, lesz, amikor tuba és fuvola, vagy tuba és ének, mint egy duó, duett fog megszólalni, és kíséri a hangszer, lesznek Bach reflexiók, népzenei és más kitekintések is, szóval nagyon sok kontextusra belehelyezzük, úgyhogy Bach azt mondom, hogy minden zenésznek nagyon-nagyon sokat tud adni.
Térjünk egy kicsit vissza, vagy rá a fesztiválra, mert hogy ezen a fesztiválon 2 héten keresztül, hát több mint 300 helyszínen fog megjelenni Bach, és azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy a fiatalok is megismerkedjenek Bach zenéjével, hiszen hiába mondjuk azt, hogy Kodály országa vagyunk, azért a zeneoktatása az olyan, mint hogyha egyre inkább háttérbe szorulna, és nem ismerjük meg azokat a műveket, amik alapján aztán később is tovább tudnánk lépni a zene világába, amik már túl vannak Bachon, de Bach az tényleg mindenkinek a lelkéhez szól, és hát én még nem találkoztam olyannal, aki azt mondta volna, hogy hú, én ezt a zenét nem értem.
Valóban, ez is egy másik tapasztalatunk a fesztivál kezdete óta, hogy amikor mi 15-ben kimentünk egy félnapos budapesti rendezvényként a Budapest belvárosába, és szabadtéri helyszíneken, aluljáróba, vásárcsarnokba, tereken szólaltattuk meg a Bach zenéket, akkor mi is ezt vettük észre, hogy igény van arra, hogy a klasszikus zenét úgy vigyük közelebb az emberekhez, hogy a koncerttermeknek a falait virtuálisan azt lebontjuk, és a színpad és a járókelő ember, az embereknek a napi rutinszerű élettere, az közvetlen kéz a kéz távolságba kerül. És ezzel az elképzeléssel valóban létre tudott az jönni, hogy a legkülönlegesebb hangszerek, hárfa, csemballó ott volt az emberek közelében, és olyan társadalmi mennyiségben, ahogy megálltak is ezeket, tényleg azt mondom, hogy tátott szájjal hallgatták az emberek, hogy milyen csodálatosan szólnak ezek a hangszerek Bach dallamokkal, ez valóban közelebb hozta a zenét nagyon-nagyon sokakhoz. És pont ez volt az a belső motorika, amely révén a fesztivál tényleg fel tudott nőni 12 év alatt akkorára, hogy a 300 településen az 500 program, az lefedi Magyarországot, a Kárpát-medencét, és a diaszpóra magyarságba is eljutnak Bachnak a dallamai, és ezzel egy nagy egységet képezünk. És ebben a munkában a Kossuth Díjas művészektől, mint például Kelemen Barnabás, hegedű művész, vagy Madarász Iván zeneszerző, Kamp Salamon Karnak, nagy Bach tudós, tőlük a Más Szimfonikus Zenekar kamaracsoportjáig, a Kodály Filharmóniáig, Debreceni Kodály Filharmóniáig nagyon-nagyon sokan csatlakoztak ehhez a munkához, és nagyon fontos megemlíteni azt is, hogy a 300 településen a helyi közösségek, a templomba szolgáló zenészek, az iskolákban zenét tanuló fiatalok, a műkedvelő kórusok, együttesek, nagyon sokan belépnek és együtt teszünk azért, hogy még többekhez eljusson ez a zene, akár a Zeneakadémia nagy termében, akár a Gödöllői Királyi Kastélyban, akár kávézóban, moziban, vagy akár jóga stúdióban, piacon továbbra is, és ezzel a küldetéssel megyünk végig, és egy nagyon fontos információ még hozzá kell, hogy tennem, hogy mindez ingyenes, hiszen úgy tudjuk mindenkihez elvinni, hogyha ezt a Bach zenéjén keresztül a szeretetet, örömöt és békét mi ingyen adjuk, természetesen a hely szűke miatt, még a legnagyobb termek is már szűkösek, ott meg kell mondanom, hogy regisztráció szükséges lehet, a Bach mindenkinek pont oldalon fent van a regisztráció menete, de nagyon széles körben pontosan ez a motorika érvényesül, amit tetszett említeni.
És hát ugye, hogyha már a Zeneakadémiánál tartunk, illetve Gödöllőnél, akkor március 16-án lesz a Zeneakadémián a nyitókoncert, és ott pedig 2 újonnan repertoárra került Bach művet is meg lehet hallgatni.
Így van, két orgona művet hallgathatunk meg, Fassang László orgona művész előadásában, a Zeneakadémia orgonáján, amely azt gondolom, hogy a helyszín és a hangszer miatt is egy felejthetetlen élmény lesz, és valóban ezt néhány hónapja jöttek rá, hogy ezt a két művet megtalálták, és tudták azonosítani néhány hónappal ezelőtt, hogy ez Bachnak az életművéből származik, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy a barokk mestertől újabb és újabb művek előkerülhetnek. Nyilván még nagyon sok művet lehet felfedezni újra, hiszen az akkori papírra írt kották azok elvesztek nagyon-nagyon nagy mennyiségben, akár teljes passió is veszett el. És hát minél több előkerülne, ami hitelesen bizonyítható, hogy az övé, az nagyon nagy érték lenne. Úgyhogy ilyen grandiózus helyszínen, körülmények között egy nagyon szép bemutatás lesz ennek a két műnek. Ez lesz március 16-án este 7:30-tól a Zeneakadémián, ott még fellép egyébként a Farkas Gábor zongora művész és a Zeneakadémiának a rektora, a Dudás Klára junior prima díjas citera művész, Demenik Mihály harmonika művész, jó magam is játszunk, nagyon szép koncert lesz ott, és a Gödöllői Királyi Kastély pedig egy egészen más aspektus lesz, hiszen március 28-án szombaton 5 órakor a Magyar Honvédségnek a központi katonazenekar, az ország egyik legnagyobb hivatásos fúvószenekara fog játszani, és fúvószenekarra nem írt be, úgyhogy ők minden darabot új köntösbe, új zenei közegbe kell, hogy beleillesztenek, és én már többször hallottam az ő műsoraikat, mert évről évre fellépnek a fesztiválon, és hát egy egészen elképesztő hangzásélmény, ami ott fogadja a közönséget, úgyhogy nagyon tudom ajánlani ezeket a programokat. És még egy invitálást is adjak át a kedves rádióhallgatóknak, mert március 21-én 4 órakor pedig Budapest belvárosában a Kálvin téren lesz egy olyan programunk, ahova pedig mindenki bejöhet, eljöhet énekelni, hiszen közösen fogunk kórussal és zenekarral korálokat kísérni, és kottákat osztunk, QR kódról lehet megnyitni a digitális kottákat, és együtt énekelhetünk több százamba a korálokat, és csodálatos élmény szokott lenni.
És hát azért ne felejtjük el, hogy itt közben megjelenik a szolidaritás is azokkal, akiknek sokkal nehezebb megtalálni a helyüket az életben, mert hogy van egy adomány része is évek óta, így van.
Évek óta figyelünk az adománygyűjtésnek a lehetőségére, hiszen, ahogy említettem, minden programunk ingyenes, de hogyha valaki szeretne mégis egy közös célhoz hozzájárulni, akkor az adomány fizetésével tudja ezt megtenni. Minden évben nagyon fontos hangsúlyoznom, hogy mi nem gyűjtünk adományt, hanem mi a lehetőséget biztosítjuk az adomány gyűjtésére. Idén a Pető Intézet konduktív iskoláért közhasznú alapítvány, aki gyűjthet, és olyan gyerekeknek használják fel a támogatásból befolyt összeget, amely adományokból befolyt összeget, amely gyerekek önmaguktól nem tudnak járni, és nekik járás segítő készülékek vásárlásához gyűjtenek. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon fontos a cél, és ráadásul Bach egy olyan zeneszerző, akinek összesen 20 gyermeke született, úgyhogy különösen is sem érzékeny az ő nevével fémjezett fesztiválon, hogy a gyerekeket segítsük. És hogyha valaki nem tud a nagyobb koncerteken az alapítvány által gyűjtött urnákba pénzt elhelyezni, mert nem találkozik velük, vagy nem úgy készült, akkor a bachmindenkinek.hu per adomány oldalon lehet megtalálni, hogy hogyan lehet utalni támogatást.
És hát ugye, hogyha már említettük az oldalt, akkor ott meg lehet találni minden programot, hiszen mi nyilván csak ki tudtunk emelni egy-két programot, de ott mindenki meg tudja nézni, hogy a saját lakhelyéhez, programjaihoz legközelebb eső, vagy számára legizgalmasabb programokat hol találja, mikor. Ne felejtjék, hogy vannak olyan programok, ahol regisztrálni kell, már csak azért, hogy beférjenek azok, akik szeretnének elmenni, viszont az összes program ingyenes, úgyhogy március 16-a és 31-e között Bakhé lesz a főszerep, és hogyha már így Pirinszky Jánossal kezdtük, akkor fejezzük be magával Johann Sebastian Bachal, aki így gondolkodott a zenéről. A zene a lélek szárnyai, amelyekkel az emberek a magasságokba emelkedhetnek. Szóval most itt a lehetőségünk, hogy egy kicsit fölemelkedjünk mi is a magasságunkba, és a lelkünk egy kicsit megpihenjen ott a magasban. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk a fesztivál igazgatója és a fesztivál egyik létrehozója, Kovács Zalán László tubaművész, és kívánok nagyon sok sikert a fesztiválhoz, és nagyon sok folytatást.
Nagyon szépen köszönjük, szeretettel várunk mindenkit a koncerteken.
Thank you. És most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzserországból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
Szervusz Feri, örülök, hogy újra itt vagy.
Én is köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
A mai rovatunk témája lesz az, hogy a nem hétköznapi csodák az átlagos hétköznapjainkon is megtörténhetnek. 25 éve tartasz előadást gyermekeknek, fiataloknak, járod az iskolákat, fiatalokat segítesz az önbizalom hiánytól elkezdve, nagyon sok mindenben, miközben van egy olyan történet, egy személyes történet az életedben, ahol akár fordulhatott volna meg benned ez a dolog úgy, hogy soha többet nem szeretnél fiatalokkal szóba állni. Elmeséled ezt a hallgatóknak? Egyszer megígértük, hogy ezt elmeséled.
Igen, elmesélem ezt a történetet, csak egy picit előrébb mennék, hogy úgy kerültem az iskolai szolgálatba, hogy az volt bennem, hogy menjek el a szomszéd utcába, és akkori lakóhelyünkön elmentem itt a szomszéd utcába, és mivel nem börtön találtam, hanem iskolát, ezért lettem iskola lelkész, ezt szoktam így mondani, ilyen
de ez nem így történt,
volt.
Ugye?
De tényleg elmentem, bementem az igazgatóhoz, és azt mondtam neki, hogy én szívesen tartanék itt a diákoknak valami előadást, így az önismereti témakörben, vagy bármi, amiről szükség van, és hát igazgatónő így gondolkodott, azt mondja, hát egy vagy két osztállyal próbáljon meg találkozni.
Hány éves voltál ekkor?
Hát ekkor tehát végeztem a teológián, 29 környékén volt, ilyen 24-25 éves voltam, igen. És hát ez a pályám eleje, tehát ez a teljesen így a kezdete, és akkor annyira örültem, hú, egy osztályba bejutottam, kettőbe, háromba, négybe. Utána ebbe az iskolában meg egyre több osztályba sikerült előadásokat tartanom.
Miről szóltak az előadásaid?
Akkor is ilyen tinédzser problémákkal kezdtem, önértékelési gondok, utána később bejött a kábítószer használat, akkor utána már úgy voltam vele, hogy ha már erről beszélek, akkor tanuljak is valamit, így kerültem az addiktológiára, hogy végeztem az addiktológiai képzést a teológus lelkészi után, és utána később meg elvégeztem a pásztorál pszichológiát. A fiam azt mondta, hogy apa, egy 20 éves korod addig nem szerettél tanulni, azóta meg tanulásfüggő lettél, hát ebben van valami igazság, és épp erről a lakóhelyünkről, tehát innen, tehát Budapestről költöztünk egy új lakókörnyezetbe, amikor külön utaztunk a feleségemmel, és a feleségem egy olyan autóval ütközött, amit egy 10 éves vezetett, és olyan 30-as táblánál körülbelül 130-as sebességgel beleütközött a feleségem egyik autójába ez a 10 éves srác. Mi ekkor vártuk az első gyermekünket, 7,5 hónapos terhes volt a feleségem, másfél éves házasok voltunk, életünk egy új szakasza előtt, és a feleségem már nem otthon aludt. Tehát hiába költöztünk, már nem az új házban kezdte az életét, hanem a kórházban. Először azt mondták, hogy a babával minden rendben van, és utána pedig közölték, hogy nagyon nagy a baj. Egyszer az orvos azt mondta, hogy apuka, haldoklik a gyermekem. És ha akar, akkor egy pillanatra szinte elköszönhet a gyerekétől. Egy ultrahangos felvételt láttam, és szinte olyan volt, mint hogy egy kezet itt látnék felemelve, hogy elköszönt a kisfiunk, kiderült, hogy kisfiunk lett volna. És az orvos akkor nagyon szomorú híreket mondott, nem csak azt, hogy meghalt a gyermekünk, hanem azt, hogy a feleségem nem lesz képes tovább járni. És a harmadik hír, amit kaptunk, az pedig az, hogy az életünket meghatározza azt, hogy többet nem lehet gyermekünk sem. Tehát egy pillanat alatt azt éreztem, hogy minden kapaszkodómat kirántották alólam, és nem tudtam más tenni, mint a jó Istenhez kiáltani, hogy Istenem, tegyél valami csodát. Nagyon nagy kérdés volt, hogy azok után, hogy egy 10 éves megöli a gyermekünket, én mennyire leszek képes végezni a munkámat, hogy 10 éveseknek akarok segíteni. És ugye ez meg is fogalmazódott bennem egy kérdés formájában, hogy tegyek-e jót azzal a generációval, amelyik megölte a gyerekünket. És közben ugye az Isten megszólított, hogy tegyek-e jót én is azzal a generációval, aki megölte az én fiamat is.
Mármint Isten kérdezte ezt
tőlem.
És az ő fia Jézust.
És akkor azt mondtam Istennek, kötöttünk egy algút, hogy Azt mondtam Istennek, hogy Istenem, ha te csodát teszel az életemben, és segítesz abba, hogy ez a 10 éves fiút én ne szétszedjem és széttépjem, hanem a szívemből meg is tudjak neki bocsátani, és esetleg megadod azt a csodát is, hogy a feleségem, aki járni képtelen, valamennyire járni tudjon, és hát mindegy ilyen bónusz ráadás volt a kérésemben, hogy ha megadod azt, hogy a meddő feleségemtől legalább egy gyerekes apa legyek, az óriási dolog lenne, és nem egy, hanem két gyerekes apa lettem a meddő feleségemtől, akit Isten, tehát az orvosi szakvélemény kimondta a meddőséget. Azt mondták, hogy nem fog tudni járni. Dorkában olyan akarat volt, hogy újra tanult járni, nem tudta, hogy hogyan kell bizonyos izomkötegeket mozgatni, az is, tehát a baleset során ő neki medencetörése lett, bokatörése, személemcsonttörése, különböző izomkötegek kificamodtak, és úgy nézett ki, hogy mindent újra kell kezdenünk. És még azt is mondta, hogy nyugodtan adjam be egy otthonba, és kezdjem újra a párkapcsolatomat is, hogy őt...
Mármint, hogy a
feleségemet adjam be egy otthonba, és keresek egy új párt. És azt mondta, hogy nem, ha szerettelek akkor, amikor teljes egészséges volt, akkor most melletted maradok. És hát jó, hogy ez így történt, ennek most már lassan 25 éve, hogy házasok vagyunk, elég régi a történet, de mégis azt látni, hogy az Isten csodát tud tenni, a romokból életet fakaszt. Újjáépített egy embert, egy személyiséget, de újjáépített abban is, hogy 10 évesek felé való elkötelezettségem nem csökkent, hanem még erősebb és hitelesebb lettem a fiatalok között, és közben azt megélni, hogy mégis apa lettem egy ilyen reménytelen helyzetben, ez valahol bátorít arra, hogy másnak is próbálok erőt adni, mert akkor azt az igét olvastam, hogy a minden irgalomnak és vigasztalásnak atya, az megvigasztal bennünket is minden nyomorúságunkban, hogy azzal a vigasztalással, amivel az Isten vigasztal, azzal legyünk képesek másokat megvigasztalni. Én most munkám során az a feladatom, hogy 10 éveseket, pedagógusokat, szülőket erősítek, bátorítok, vigasztalok, de valahol abból az erőforrásból dolgozok, amit az Isten bennem dolgozott.
És akkor hogyan indult újra az, és hogyan fordult meg benned, hogy akkor ugyanúgy foglalkoztál a fiatalokkal tovább?
Érdekes volt, amikor személyesen találkoztam ezzel a fiatal emberrel, és odáig sem jutott el, hogy legalább azt mondja, hogy sajnálom, ami történt. És annyit mondtam neki, hogy sajnálni tudlak, hogy egy ilyen helyzetben még annyit sem tudsz kimondani, hogy bocsánat, vagy legalább sajnálom, amit tettem. Ez volt az egyik oldala, hogy nagyon nehéz volt. A másik oldal pedig az, hogy tettem egy ígéretet az Istennek, hogyha ő ennek ellenére használ ezen a területen és csodát tesz az életemben, akkor én azt mindenhol, ahol lehetőségem lesz, azt elmondom, és több 10 000 fiatalnak elmeséltem már így a történetünket, hogyha van alkalmam tévében, rádióban, és úgy följön, hogy voltak-e olyan személyes élményeim, ami nehézség volt az életemben, akkor elmesélem ezt a történetet, mert valahol ez a lényem részévé vált, ez a kincsünké vált, és azt mondja az Isten igéje, hogy a bölcs sárfár ót is újat hoz elő a tárházból, hát ez ott van a mi tárházunkban, de azt mondja az Isten igéje, hogy még a síralom völgyén is, hogyha átmennek, az források völgyévé teszik. Rengeteget sírtunk ebben az igaz időszakban, rengeteget kiáltottunk az Istenhez, hogy még haragudtam az Istenre is, hogy miért engedi ezt meg az Isten, ez miért velünk történt. Voltak olyanok is, akik azt mondták, hogy biztos megérdemeltük, hogy ez történt velünk. És most azt tudom mondani a kedves rádióhallgatónak is, hogy ha kríziseken megy át, vagy nehézségekben van, akkor kiáltson az Istenhez, mert azt mondja az Isten igéje, hogy mindaz, aki segítségül hívja az Úrnak a nevét, az megmenekül. Szükségünk van arra, hogy néha eljutunk arra pontra, hogy egyedül nem megy, akkor kérjünk segítséget az Istentől.
Kicsit másról szólt ez a rovat, kicsit rólad szólt, de én nagyon vártam, hogy elmeséld ezt a történetet. Én egy jó pár évvel ezelőtt egyszer ezt hallottam rólad, és nagyon örülök, hogy most ezt elmesélted, és egy picit talán másképp fogjuk ezután, a sztori után hallgatni ezeket a rovatokat, és azt, hogy hogyan segíted a fiatalokat. Köszönöm szépen!
Életképek Tinédzser Országból csak úgy lehet hiteles, hogyha mi magunk is járunk nehézségek között. És ezek a nehézségeink, ezek pedig olyanok lesznek, mint a kagylóban lévő homokszem, ami fáj a kagylónak, de előbb-utóbb igaz gyöngy lesz belőle. Tehát valami érték jön ki, valami olyan maradandó, és talán hívő emberként az a legnehezebb átélni, amikor úgy érzem, hogy még az Isten is elfordult tőlem, De Jézus pont a kereszten azért kiállt föl így, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet, hogy mi ne legyünk elhagyatottak az Istentől, ezért ő lett elhagyatottá.
Nagyon köszönöm a mai gondolatokat.
Szívesen.
Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.